Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit. Mai műsorunkban a konfliktusok hatása a gyermekekre, ez a témánk, ezzel fogunk foglalkozni. És a mikrofon másik végén Kantárpolyák Kamilla, tanácsadó szakpszichológust köszöntöm, a Bács-Kiskun megyei pedagógiai szakszolgálat Kiskunhalasi tagintézményében dolgozik Kamilla pszichológusként, és már volt szerencsénk beszélgetni a Babusgatóban vele. Kamilla, nagyon sok szeretettel köszöntelek a Babusgatóban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Márti, üdvözlöm a rádió hallgatóit, én pedig köszönöm a felkérésedet.
Ugye a felvezetőben említettem, hogy a konfliktusok hatásai a gyermekekre, ez a témánk, és azt gondolom, hogy mindannyian voltunk már tanúi szülőként, vagy akár szemlélőként annak, hogy bizonyos konfliktusok adódtak a családban, és ezt sajnos a gyerek feje fölött történt ennek a megvitatása, és azt gondolom, hogy erről azért most beszélnünk kell. Jelenlévő probléma ez tulajdonképpen a mindennapokban is, de azt gondolom, hogy ez a pandémiás helyzet, ez a feszültségekkel teli időszak, azt gondolom, hogy még jobban kiélezett, kihozott dolgokat családoknál, és azt gondolom, hogy itt sok segítségre, vagy tanácsra van szükség, vagy útmutatásra, hogy hogy is lehet elkerülni, kikerülni, megoldani ezeket a problémákat. Úgyhogy erről faggatlak ma Kamilla, és mivel a családon belüli konfliktusokról beszélünk, akkor kezdjük talán a családdal, mint egy rendszerrel.
Igen, én is innen indítanám az egészet, hogy a családról, mint egy ilyen összegészébe, összefüggéseiben működő rendszerről kezdjünk el gondolkodni. Valahogyan én is úgy jutottam oda, hogy a tanulmányaim során és a munkában szerzett gyakorlati évek során is arra jutottam, arra a hitvallásra, hogy az egyénnel, legyenek azok akár gyerekek, vagy legyenek felnőttek, a velük zajló közös munka során nem képzelhető el az együttműködés, vagy a változás megsegítése, hogyha a környezetet, vagy éppen a családot nem vonjuk be ebbe. Hiszen a családtagok egymáshoz kapcsolódva, egymásra hatva élnek a mindennapokban, folyamatosan kapcsolatban, interakcióban vannak egymással, tulajdonképpen egyikőjük személyes történetei befolyással lesznek a többiekére, és ez oda-vissza is igaz. A családtagok mindegyikének a cselekedetei hatással vannak egymásra, egy példát nézve akár, hogyha mondjuk az apa dühös, ez mindenkiben sajátos érzelmeket fog gerjeszteni, és sajátos viselkedési reakciókat is fog kiváltani.
Bocsánat, hogy szabadba vágok. Az, hogy a gyerekek látják, hogy a szülők mondjuk dühösek, az még nem probléma, ugye?
Az nem probléma, hiszen ez a lényeg, hogy az érzelmeink sokszínűségét megismerjék a gyerekek. Az nem mindegy, hogy hogyan kezeljük ezeket az érzéseket, érzelmeket. Ennek nagyon fontos szerepe van a gyermeki fejlődésben, hiszen a szüleiktől tanulnak meg mindent. Egyfajta mintát és modellt látnak arra, hogy ezekkel az érzelmekkel mit lehet kezdeni, hogyan lehet ebből kijönni, úgymond. És tényleg, hát a szüleik az elsődleges minta, ahol megtanulják ezeket a helyzeteket, úgyhogy én szoktam mondani, hogy a gyerek ne csak azt lássa, hogy mondjuk dühös a szülő, hanem azt is, hogy hogyan engesztelődik ki, vagy hogyan jön ki ebből az érzelemből, és tud mondjuk lecsendesíteni egy-egy érzelmet.
Mert tulajdonképpen megoldást is kínálunk a gyereknek, és nem önmagának kell kitalálnia, ami nem biztos, hogy mindig jóra vezet.
Így van, tehát a megoldási lehetőség, megoldási minta az, és ugyanúgy először is ugye a szüleiktől tanulnak, másodszorban nyilván óvónéniktől, tanítónéniktől, tehát hogy mindenkitől, aki a környezetükben van, tanulnak, de a legfontosabb, legmeghatározóbb mindig a szülő.
Igen, és folytatva tovább, ahol megszakítottalak a család, mint komplex egész.
Igen, tehát hogy a családi rendszerről beszélgettünk, és hogy elkerülhetetlenül befolyásolják egymást tulajdonképpen a családban történtek. Az a lényeg, hogy erre egy körkörös okság mentén gondoljunk, tehát ezt úgy próbálom elmagyarázni, ezeket a tartós problémákat, nem bűnösöket keresünk ezekben a problémákban, hanem azt hangsúlyozza, hogy a felek viszonya az okozója ezeknek a helyzeteknek, nem egyik vagy másik fél felelős ezért. Tehát ezért gondoljuk azt, hogy a pozitív változás és a formálódás is ebben a rendszerben következhet be. Gyakran találkozom azzal a bár kimondatlan, de azért közvetített kéréssel, hogy a szakemberhez kerülő gyermekkel baj van, és hogy valamit csináljunk vele, és akkor javítsuk meg, és adjuk őt vissza. Tisztázni kell, hogy ebben a családi rendszerben általában mindig a gyerekek a legbátrabbak. Tehát ők azok, akik fölvállalják a családi rendszer működési nehézségeit, és megmutatják, igen, és általuk jut el gyakran a család segítséghez.
A gyerekek azért magatartásukkal, viselkedésükkel maximálisan letükrözik a családi modellt, hogy hogy működik a család.
Így van, így van. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy tényleg a család tükreként működnek. Igen. Ez most már így a mindennapjainkban is használható kifejezés, és egyre gyakrabban látom a belátó szülőkben, hogy igen, értik, hogy a gyermeken keresztül jutottunk el segítséghez, de nagyon fontos szerepvállalást kell abban tennünk, hogy bármi változás történjen.
A gyökereket kell megkeresni, és onnan kell építkezni. Most tartunk egy kis szünetet, és folytatjuk a beszélgetést Kantár Polyák Kamillával.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató műsorának hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Kantár Polyák Kamilla tanácsadó szakpszichológussal, és Kamillát ugye arról faggatom, hogy munkája során azt gondolom, hogy elég sokszor találkozik olyan gyermekekkel, akik családi konfliktusok tanúi voltak, és ezekkel a problémákkal és családokkal foglalkozik. Ugye beszélgettünk itt a családról, mint egy nagy egységről, és tulajdonképpen ebben az egységben gondolkodunk tovább, ahol ugye van az anya, az apa, vannak a gyerekek. Mindenkinek megvannak a maga konfliktusai, megvannak a frusztráció, megvannak a nehézségei, és hogy tulajdonképpen óhatatlan, mert én meggyőződésem az, hogy a konfliktusok, a nézeteltérések, azok építő jellegűek. Tehát ha megfelelő konszenzusra tudunk jutni, akkor az mindkét fél előnyére szolgálhat. Innen folytatnánk a beszélgetést, jó? Hogy tulajdonképpen mik is lehetnek ezek a konfliktusok, vagy mik is lehetnek a családtagok között a nézeteltérések okai?
Onnan kezdeném, hogy azért a családok működése, ez egy összjáték. Tehát nagyon meghatározó és nagyon fontos az, ugye a családalap, vagy a felnőtt pár, tehát az anya és az apa, hogy ők egymáshoz hogyan fordulnak, hogyan kapcsolódnak. Ez az ő kettősük, ahogyan ők vannak jelen a családban, az határozza meg a családi légkört, amiben a gyerekek bekapcsolódnak. És ez nagyon fontos, hogy ők hogyan rendezik ezeket az érzéseiket, hogyan kezelik a konfliktusokat, mert hogy ez a gyerek számára mintaértékű. És talán itt akár arra is kitérhetünk, hogy nagyon fontos, hogy ők hogyan vannak magukkal, mármint ők, mint a szülők, az ő önismeretük, saját magukhoz való viszonyuk hogyan van, milyen szinten áll, mi az ő értékrendszerük, mi az ő céljaik, egyéni és mint családi céljaik, ezen hogyan vannak, hiszen a gyermeknevelésben ezek mind begyűrűznek.
Te a munkád során mit tapasztalsz, hogy ez problémaként jelenik meg a szülők körében, vagy a hozzád kerülő gyermekek, vagy családok életében?
Akár innen is eredhet, amit utána úgy látunk a valóságban, hogy tulajdonképpen két módon nevelik a gyermeket, ugye ezt kettős nevelésnek is hívhatjuk.
Azért ez elég sok konfliktus forrás lehet, ugye?
Így van, tehát hogyha már itt a konfliktusokról és a gyerekre gyakorolt hatásáról beszélünk, ezt mindenképpen meg kell igen említenünk, hogy ez a kétféle célrendszer, kétféle értékrendszer, kétféle módszer, kétféle érték és hagyományrendszer, amivel egy anya és egy apa belekerül a szülő szerepbe, ez nagyon fontos, hogy ezek mennyire vannak összhangban, vagy mennyire különbözőek, mert hogy ez a gyermekre nagy-nagy hatással van.
Tudtok ebben segíteni a szülőknek?
Egyrészt szerintem onnan kell indulnunk, hogy felismerje a szülő, hogy ők kétfajta érték és célrendszer mentén gondolkodnak, és hogy ezeket persze lehet segíteni összehangolni, harmonizálni, mert hogy ez egy nagyon fontos kulcsa a megoldásnak, mert hogy a gyermek természetes módon lavírozik itt a két rendszer között, és igyekszik ezeket a határokat, szabályokat amennyire lehet kihasználni, elmenni addig, és hogyha ezek nagyon mások, akkor azért ez a viselkedésben természetes módon meglátszik, de ez sem a gyermek problémája, vagy baja, vagy ő az, amit nem jól csinál, sőt, ő teljesen jól csinálja, elmegy a lehetőségeket, tárházát kipróbálni, de bizony egy közösségben ez azért már nehézségekbe ütközhet.
Ha tovább görgetjük ezt a fonalat, akkor mi az, amit még megemlítenél?
Azt gondolom, hogy az is fontos, hogy megemlítésre kerüljön, hogy hogyan működik a szülőknek az érzelem kifejezése, hogy mennyire hitelesek önmagukkal. Valójában azt mondják-e, amit éreznek, azt mondják-e, amit gondolnak. Erről fontos megjegyezni azt, hogy a kommunikációnknak csak nagyon kis részét teszik ki a kimondott szó vagy mondat. Előkerestem a számadatot, állítólag 8%-át mindössze. Az információ áramlásnak jelentős része inkább a hanglejtéssel múlik, ami 22%-a az elmondott információnak, a gesztusokon, ami 35%-ot jelent, és a mimikán, ami szintén 35% közvetítődik. Tehát a gyermekeknek pedig egyébként is az 5 alapérzékükön kívül nagyon kifinomult 6. érzékük van arra, hogy jól értelmezzék, hogy valójában anya meg apa mit is gondol. Sokszor tényleg nem a kimondott szó mentén reagálnak a gyerekek, hanem sokkal inkább a mimika, a hanglejtés, a gesztusokon keresztül veszik le a közvetített információt.
Azért ez most nagyon érdekes adat volt, hogy tényleg a kimondott szó, hogy csak 8%, hogy ez úgy megdöbbentő.
Valóban megdöbbentő, és ezért nagyon fontos arra figyelnünk, hogy először saját magunkba tisztázzuk le, hogy tényleg azt közvetítjük el, hozzuk összhangba ezeket a szavakat és ezeket a egyéb csatornákon közvetített információkat, mert hogy a gyermek ez alapján fog reagálni.
Azért ez nagyon nagy tudatosságot igényel a szülőktől.
Valóban, és ugye azt szoktuk mondani, nem kell mindig jól cselekedni, nem kell jó szülőnek lenni, elég jó szülőnek kell lenni, azt mondja a szakirodalom. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy ha el is követjük a magunk idézőjeles hibáit, vagy azt, amit legközelebb máshogy, próbáljunk magunkra rálátásunk lenni, és esetleg egy kicsit korrigálni, alakítani. A gyermekekkel ezt remekül meg lehet beszélni, hogyha átgondolunk dolgokat, és ők befogadják azt a korrigált információt, és ez is nyugodtan menjen le előttük. Tehát, hogy a szülő ne szégyelje ezeket a belső vívódásait, ezek azért mehetnek előttük.
Most tartunk egy kis szünetet, majd folytatjuk a beszélgetést Kantár Polyák Kamillával a konfliktusok, nehézségek hatásáról a gyermekekre.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató műsorának hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Kantár Polyák Kamilla tanácsadó szakpszichológussal. Az előző részt egy nagyon jó mondattal, szlogennel zártad. Nem kell jó szülőnek lenni, hanem elég jó szülőnek kell lenni. Ez olyan nagyon sokat mondó kifejezés.
Igen, ez szerintem fontos, hogy a szülők érezzék, hogy tényleg ez nem egy számon kérhető dolog ő rajtuk. Tehát, hogy lehet nyugodtan olykor nem mindent úgy csinálni, ahogyan az elő van írva, vagy amit kérnek tőlünk, vagy amit tanultunk a világból, vagy ami a társadalminak kívánatos, nem mindig tudunk mindent úgy jól csinálni és toppon lenni. Ez egy közös tanulási és tapasztalási folyamat, ahol a gyerekek cseperedése során éppen olyan sokat tanulunk önmagunkról, mint amennyi tudást átadunk nekik. Tehát ez egy kölcsönös tanulási folyamat, és erre tényleg tekintsünk így, és tartsuk is ezt tiszteletben, és ne helyezkedjünk el a mindentudó felnőtt szerepébe. Legyünk nyitottak erre a kölcsönös tanulás és tanítás irányába.
Nyugodtan elhangozhat a szülő szájából, hogy ezt nem tudom, kis csillagom, utána nézek, utána járok, anya se tudhat mindent. Tehát, hogy ezek nyugodtan elhangozhatnak egy felnőtt szájából, ez a gyerek számára nem jelent törést.
Bizony, ez nagyon fontos, hogy tudják is meg azt, hogy a szülő nem mindenható, és nem tudhat mindent, és ő is tud, és olykor hibába esik, vagy valami nem úgy sikerül, ahogy szerette volna. Én azt gondolom, hogy egy gyerekünkkel zajló veszekedés után is lehet ezt így kicsit átgondolni, és azt mondani, hogy sajnálom, hogy én akkor azt mondtam neked. Tehát nagyon fontos, és a kapcsolatot ez inkább építi, hogy utána nem megyünk el az elefántcsontoronyba szülőként, hanem elérhetőek vagyunk, az emberi esendő oldalunkat mutassuk meg, hiszen a gyerekek fejében egyébként körülbelül a kamaszkorig a szülő a szent és sérthetetlen és a tökéletesség mintaképe. A kamaszkor ennek a megdőlésének az időszaka is, és helye is van persze, és ez egy nagy felelősség is, amikor minket szent, sérthetetlen és tökéletesnek hisznek a gyerekeink, ez egy nagy-nagy felelősség is, de azzal tudjuk a saját magunk számára is a felelősséget csökkenteni, és a gyermeknek megmutatni, hogy ez nem feltétlenül így kell, hogy legyen, hogyha beszélünk ezekről, hogy mondjuk tényleg nem így szerettem volna, sajnálom, ami történt, és tényleg ne a mindenható, mindentudó szerepébe tetszelegjünk saját magunk számára sem, és a gyerekünk számára sem.
Itt azért nagyon érdekes dolgokat említettél, és azt gondolom, hogy az a szociális tanulásnak, vagy az érzelmi intelligencia átadásának egy nagyon fontos momentuma, vagy színtere.
Igen, folyamatosan alkalmazkodnunk és változnunk kell. Tehát nyilván a gyermekeink életkorából adódóan is kell, hogy mi is változzunk, és egyébként nem egy egyszerű dolog, mert hogy a felnőtt gyakran azt hiszi magáról, hogy ő már úgy van kész, ahogy van, de ez nagyon fontos, hogy saját magunkra legyen rálátásunk, és így válunk egyre sikeresebb és hatékonyabb helyzetmegoldóká is a világban.
Tehát adjuk át a gyerekeinknek.
És ezt adjuk át a gyerekeinknek, mint egy mintát. És nem baj, hogyha a gyerek látja ezt a fejlődési folyamatot, hogy honnan, hova jut a szülő. Ne szégyeljük, tényleg nem kell a szülőség minden hatóság állarca mögé bújni. Nyugodtan fejezzük ki, és mutassuk meg ezeket a hiányosságainkat, vagy éppen fejlesztendő területeinket.
Munkád során találkoztál már ezzel a kifejezéssel, hogy mi nem a gyerek feje fölött veszekszünk.
Igen, ez nagyon gyakran elhangzik. Én úgy érzem sokszor, hogy így a szülők próbálják tompítani a dolgoknak az élét, és egyrészt, hogy nyilván megnyugtatjuk a szülőt, hogy olykor mindenkivel, vagy természetes, hogy előfordul, hogy ez megtörténik.
Az se baj, ha a gyerek hallja a vitát, mert azt gondolom, hogy abból is tanul, és az is az ő tanulási folyamata, nem?
Igen, én is azt szoktam mondani, hogy a gyerekek alapvetően csodálatosan rugalmasak. Tehát, hogy nem romboló a gyerekre nézve, hogyha a szülei konfliktusát ő megtapasztalja. Persze bizonyos korlátok között, tehát hogyha ez a nézetet és konfliktus nem bántalmazó, nem romboló, nem a másik megalázására, lenyomására irányul, akkor alapvetően ez nem egy traumatizáló tényező. Tehát, hogy nem mindegy, hogy milyen ez a konfliktus. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy a megoldás lehetőségét is lássa a gyerek. Tehát lássa a konfliktus után, hogy a szülei összeborulnak, hogy elnézést kérnek egymástól, megkövetik egymást, a törődést, a probléma helyreállítási folyamatát is engedjük látni a gyereknek, mert sokszor az szokott történni, hogy lezajlik a konfliktus a gyermek előtt, és utána a kibékülést már a gyerek nem tapasztalhatja meg, és ő benne marad ennek a feszültségében, szorongásában. Tehát ez a legkevésbé jó megoldás, még hogyha sajnos részesei se volt egy csúnya veszekedésnek, de legalább látja a kibékülés, megenyhülés folyamatát, akkor az helyre tud kerülni benne is.
Volt arra példa, hogy ugye nem veszekszünk a gyerek feje fölött, de mégis mást tapasztaltál?
Igen, hiszen a szülők mondják tényleg mentegetőzésképpen, hogy nem veszekednek, de persze, hát a gyerekek azok még azt is meghallják, amikor a harmadik falon túl a szülei veszekednek, és nem csak, hogy meghallják, hanem tényleg, ahogyan mondtuk, hogy a látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintáson túli hatodik érzékük működik, és csak elég ránézni a szüleikre, a gyerekeknek, és érzik a szemükből, a tekintetükből, a mikrorezdüléseikből, hogy a szüleik éppen hogyan vannak, vagy éppen azt, hogyha valami baj van, és nincsen rendben, tehát semmit sem lehet előlük eltitkolni, tehát ez nem tud működni, hogy bármiből is szeretnénk őket teljesen kizárni, mert hogy a gyerekek így is úgy is értesülnek ezekről a dolgukról, nem lehet eltitkolni előlük semmit.
Most megszakítom egy kicsit a beszélgetést, tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, majd a következő részben folytatjuk, hogy milyen hatása is van a gyerekekre, a gyerekek fejlődésére, személyiségének alakulására, a családi mintának, a családi konfliktusok kezelésének. Jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Kantár Polyák Kamilla tanácsadó szakpszichológussal. Az előző részben olyan dolgokról beszéltünk, ugye nagyon sokszor hangzik el szülők szájából, hogy mi nem veszekszünk a gyerek feje fölött, és ugye arról is beszéltünk az előző részben, hogy az nem baj, ha a gyerek akár részese egy családi konfliktusnak, csak ugye részese legyen a feloldásnak és a konfliktus megoldásának is. De azt gondolom, hogy van egy olyan vonulata is ennek a dolognak, hogy nem kell a gyerekkel mindent megbeszélni, nem kell minden konfliktusunkat a neveléssel kapcsolatban, munkahelyel kapcsolatban, magánélettel kapcsolatban, bármivel kapcsolatban a gyerek elé tárni. Jól gondolom?
Egyet tudok ezzel érteni, Márti, mert hogy az sem jó, hogyha mindent elhallgatunk, és titkolózunk dolgokról, vagy úgy csinálunk, mintha a gyerek nem tudna róla.
Hát úgy is érzik a gyerekek.
És az sem jó természetesen, hogyha mindennel elárasztjuk a gyerekeket. Ne essünk abba a hibába, amit szoktak mondani, hogy én mindent megbeszélek a gyerekemmel, teljesen őszinte vagyok hozzá, különbség van az őszinteség és a szűretlen információ átadása között. Először nagyon fontos, hogy mi magunk emésszük meg ezeket az eseményeket, engedjük át ezeket a történeteket a fejünkön, szívünkön. Fontos egyfajta jelentésadás, egy narratíva kidolgozás a saját magunk belső elbeszélés kialakítás a saját magunk számára, mert akkor, amikor bizonyos szinten helyre kerülnek bennünk a dolgok, a konfliktusok, a párkapcsolati munkahelyi vagy bármi, amikor azt megemésztettük, akkor tudunk beszélni a gyermekkel úgy, hogy meg tudjuk őt védeni ezeknek az információknak, úgymond a káros hatásaitól. Nyugodtan lehet a szülőnek időt kérni, hiszen nehéz konfliktusok esetén azok nem egy-két óra vagy egy-két nap alatt mennek át a szülő fején, nem egy-két nap, egy-két hét alatt is akár, vagy még több idő kell, mire egy szülő átgondolja a történéseket. Lehet időt kérni a gyerekektől, tehát hogy helyre kell ezt magamban tenni, lehet mondani a gyermeknek, mondjunk neki valami biztatót erre az időszakra, hogy ötletelek kicsim, haladok a megoldás útján, fogunk erről beszélni, de most egy pici időt kérek, tehát hogy ezzel biztonságot is nyújtunk a gyereknek. Érzi a gyerek, hogy a szülőkézben tartja az irányítást, mert hogy ez nagyon-nagyon fontos neki, amíg meg nem születik a megoldás. Gondolok itt ugye egészen nehéz helyzetekre, akár válási helyzetre is, hogy fontos a szülőnek ezt saját magában rendezni, és időt kérni gyakran ehhez, de mindemellett biztosítani a gyermeket arról, hogy a dolgok a maguk rendjén haladnak, és a szülőkézben tartja az irányítást.
Igen, itt említetted, hogy a válásnál, vagy mondjuk iskolakezdésnél, óvodakezdésnél nem mindegy, hogy a szülő hogy kommunikál le bizonyos konfliktusokat, mondjuk tanítónénivel, elvált házastársal. Ezek fontosak?
Igen, és akkor ugye itt térjünk vissza ahhoz a gondolatunkhoz, hogy a hitelesség az alapja mindennek. Tehát amit a szülő a szívén, a száján, tehát hogy ezek legyenek összhangban, legyen ebben egy harmónia, ami a szülő szívében is a gondolataiban van. Tényleg nagyon-nagyon befolyással van a gyerekekre, hogy valójában mit gondol a tanítónéniről, vagy éppen a elválás során a másik félről a szülő. Tehát ez a gyerekekbe egy az egyben át tud menni, és ezért nem mindegy, hogy a szülő ezt helyre tudja magában tenni, és utána mit tud közvetíteni a gyermekének.
Azért, ha műsor alap tízisére térünk vissza, ugye az volt a fő témánk, hogy milyen hatással lehet mondjuk a konfliktusok kezelése, a megoldási stratégiák megtalálása, maga egy veszekedés, vagy egy csendes terror akár a családban, hogy milyen hatással lehet a gyerek személyiségére, hogy befolyásolhatja azt.
Függ ez sok dologtól, alapvető, hogy függ attól, hogy ez milyen hosszú időn át zajlik, milyen mély, vagy milyen mélységű, milyen érzelmi mélységű ez a konfliktus, vagy nehézség. Tehát nyilván ezek az ügyes, bajos, hétköznapi nézeteltérések, amik alapvetően a családnak a részei, hiszen a család nincs probléma és konfliktus nélkül, ez sok mindent előre tud vinni, megoldás felé terelni. Tehát, hogyha nem is erről beszélünk, ugye a mélyebb konfliktusok, mélyen gyökerező dolgok, nyilván egy komolyabb személyiségváltozás, vagy formálódás, vagy alakulásnak lehet az alapja, nem éppen a jó irányban. Szóval, hogy ez nyilván igen minta arra, hogy ő, a gyermek hogyan működik a baráti kapcsolataiban, hogy kihat a teljesítményére akár, hogyha ilyen hosszabb, elnyújtotta problémákról beszélünk. És hogy valóban igen, egy mintaként szolgál arra, hogy ő majd későbbiekben hogyan működik egy párkapcsolatban, vagy baráti kapcsolatban.
Most adtuk egy kis szünetet, és a következő részben még egy kicsit részletesebben tárgyaljuk ezeket a későbbi hatásokat. Most jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Kantár Pólyák Kamilla tanácsadó szakpszichológussal. Az előző részt ugye azzal zártuk, hogy milyen hatásai lehetnek a konfliktusoknak, a veszekedéseknek, amelyek mondjuk a gyerekek előtt zajlanak, és így vagy úgy megoldásra kerülnek, feloldásra kerülnek, és itt már említettünk egy pár dolgot, hogy milyen hatást gyakorolhat a személyiségük fejlődésére, például a későbbi párkapcsolatokban ez konfliktuskezelési stratégiaként megjelenhet. Mi az, amit még érdemes megemlíteni, vagy amire ügyelni kell?
Egyrészt nem szeretnénk ijesztőleg hatni a családokra, de azért egyfajta tudatosságot szeretnénk itt ugye elősegíteni, azért is beszélünk erről a témáról, hogy egy önvizsgálat, egy önmagunk átgondolása és a családi működésünk átgondolása azért szükséges lehet, hiszen nyilván nem mindegy az a légkör, amiben a gyerekek cseperednek, és a felnőttnek sem mindegy, hogy milyen légkörben éli az életét. Tehát ez egy ilyen közös összjáték, és nem mindegy, hogy ezt hogyan éljük meg ezeket a mindennapokat, tehát hogy ezért is érdemes ebben dolgozni, igen, alakulni, fejlődni. Ez nem arról szól, hogy egy nagyon magas szintű elvárás van, hogy tökéletesen kell ezt csinálni, csak tényleg legyen egy rálátásunk, és legalább akarjunk alakulni, igen, fejlődni, közösen változtatni, beszélgetni erről, mert az is nagyon sokat segít egy szülőpárnak, hogyha átgondolják, hogy náluk ez hogyan van, hogyan működik, és tényleg azt tapasztaljuk, hogy azért egy gyermek egy igazán nagy húzóerő és motiváció egy szülőpárnak, hogy valamit változtasson és alakítson, és hát erre vannak lehetőségek, egyrészt ezek otthon is oldható dolgok, de természetesen lehet segítséget is kérni, és így szakember bevonásával is lehet ezen a családi légkörön egy kicsit alakítani, formálni, ami tényleg meghatározza a gyerekek életét, hiszen visszagondolnak arra, akár felnőttként is, hogy milyen légkörben, milyen hangulatban voltunk otthon. Hát felnőttként is vannak ilyen emlékeink, hogy milyen érzéseink voltak, mikor hazaértünk a suliból, oviból, és hogy ez nem mindegy, hogy milyen légkörre emlékeznek vissza, és valóban a mintaadó szerepe is. Tehát, hogy ezt így visszük magunkkal generációról generációra ezeket az átívelő mintákat, és bizony zsigerileg befolyással vannak ránk, tehát aki sejtjeinkbe, ezek beivódnak, ezek az érzelmi minták is, és ezek mentén működünk oly sokszor, amire nyilván lehet, hogy később nekünk is tudatosnak kell lenni, hogy ez most úgy onnan van, vagy onnan jön, és hogy mindig van lehetőség formálni és alakítani. Igen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy minden ponton meg lehet szakítani ezt az akár nem jól működő mintát, és lehet alakítani rajta.
Ahhoz, hogy ez azért megtörténjen, nagyon tisztában kell, és tényleg nagyon tudatosnak kell lennünk. Említetted itt konkrét példákkal, hogy otthon is lehet ezeket tökéletesíteni, vagy megoldásokat találni. Milyen segítséget tudsz mondjuk egy konkrét példát mondjuk családnak adni, amikor ilyen jellegű probléma merül fel?
Az jutott eszembe, hogy a jól működő családoknak igazából tényleg nem az az ismérve, hogy nincs konfliktus, igen, meg nincs probléma, pedig egyébként szokták mondani fiatalok, párkapcsolatot kezdők, hogy olyan jó nálunk nincsen konfliktus. Nem ez a jó párkapcsolatnak az ismérve, sokkal inkább az, hogy hogyan működik közöttük ez a kiengesztelődési, helyreállítási folyamat, és erre gondolok, hogy akkor megvan ez a dolog, kinek mennyi időre szüksége van ahhoz, hogy kicsit lecsituljon, hiszen nem lehet magas érzelmi állapotból ezeket helyreállítani, vagy rendezni. Amikor le tudtak csillapodni a kedélyek, akkor egy kicsit átgondolni, és nagyon fontos az önvizsgálat abból a szempontból, hogy azzal kezdjem el a kommunikációt, hogy én mit tettem, vagy én tudom, hogy miben bántottalak meg téged, tehát hogy ne a te kezdetű mondatokkal induljunk neki egy ilyen beszélgetésnek, hanem a saját magunk rálátásával, önvizsgálattával, hogy én ez és ez, és ne a vádló te kezdetű mondatokkal, mert az nem fogja segíteni ezt a kiengesztelődési folyamatot. Talán ez lenne, ami most így eszembe jut. És hát igen, ez a jó légkör megteremtése a családban, ennek az alapja az, hogy elhatározzák, hogy mi ezt akarjuk megteremteni. Tehát a legfontosabb az, hogy akarják, hogy ilyen légkör legyen otthon, és hát ez kell ugye a szeretet, és akarni is kell ezt így közösen csinálni, annak ezt a közös életet, annak minden nehézségével és buktatójával, de azt gondolom, hogyha megvan ez a hajlam, vagy ez a vágy, hogy mi ezt együtt akarjuk csinálni a buktatókkal, szeretettel tele, akkor ez jól tud működni, és ebben az együttes szeretetben meg lehet az útját annak találni, hogy hogyan alakuljanak át ezek a nézeteltérések egy ilyen fejlesztő folyamattá.
Azt gondolom, hogy ez végszónak tökéletes volt, hiszen kimondtuk a legfontosabb kulcsszavát tulajdonképpen bármilyen konfliktus megoldásának, a szeretet és a szeretettel való egymás felé fordulás. Én nagyon köszönöm neked, Kamilla, a beszélgetést, és remélem, hogy tudtak meríteni a hallgatók ebből a nagyon tartalmas és nagyon szakszerű és segítő beszélgetésből. Köszönöm még egyszer, Kamilla, hogy beszélgettél velem.
Örülök, hogy itt lehettem, és köszönöm veled, Márti, ezt a jó hangulatú beszélgetést.
Remélem, a jó hangulatot a hallgatók is érezték. Köszönöm a hallgatók megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál Lovászi Mártit hallották. Hallgassák az ismétléseket, és a műsor hamarosan felkerül a Halas Rádió hangalbumába. Viszont hallásra!